Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa az ökumenikus tudósok bátor, profétai munkáját dicséri. Kim Tae-gon Szent András szobra a vatikáni Szent Péter bazilikában. Jézusi perspektíva. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra. Ferenc pápa az ökumenikus tudósok bátor, profétai munkáját dicséri. Ferenc pápa csütörtökön találkozott a 26. páli ökumenikus kollokvium résztvevőivel a Vatikánban. Arra buzdította a bibliatudósokat, hogy bízzanak Isten ígéreteiben, amelyek az ökumenikus párbeszéd előmozdításának alapjai. Ferenc pápa méltatta a Szent Pál szentírási leveleinek szentelt ökumenikus kutatócsoport munkáját.
E il grande contributo del colloquio, l'incontro tra cristiani diversi tra loro, eppure uniti dalla sapienza del Magistero Paolino.
Kifejtette, hogy nagy hozzájárulásuk a keresztények találkozása, akik különböznek egymástól, mégis egyesítik a páli tanítás bölcsességét. A 26. páli ökumenikus kollokvium résztvevőihez intézett beszédében a Szent Atya hangsúlyozta az akadémikusok közötti szigorú és tudományos egzegétikai eszmecserét, amely lehetővé teszi, hogy az apostol leveleinek szépsége és fontossága kiemelkedjen a keresztény és egyházi életben.
C'è il coraggio di superare le barriere della diffidenza.
A pápa a kezdeményezést bátornak nevezte a védekezés korlátainak leküzdésében, és profétainak a lélek egészséges türelmetlenségének előmozdításában az egység teljessége és a tanúságtétel iránti elkötelezettség érdekében. Ha a történelem során a megosztottság a szenvedés forrása volt, ma el kell köteleznünk magunkat, hogy megfordítsuk ezt az irányt, előre haladva az egység és a testvériség útjain, amelyek pontosan a közös imádkozással, tanulmányozással és munkával kezdődnek, hangsúlyozta Ferenc pápa. Megjegyezte, hogy a kollokvium résztvevői Szent Pál rómaiakhoz írt levelének 9. és 11. fejezetére összpontosítanak, és kiemelte a rómaiakhoz írt levél 11. fejezetének 29. versében leírt visszavonhatatlan ajándékokat és Isten elhívását. Itt Szent Pál egy alapvető fontosságú üzenetet ad át nekünk.
Dio non viene meno alle sue promesse di salvezza e le porta avanti con pazienza, anche attraverso vie impensate e sorprendenti.
Isten nem bukik el az üdvösségre vonatkozó ígéreteit illetően, és türelmesen megvalósítja azokat, még ha váratlan és meglepő módon is. Ferenc pápa kijelentette, hogy a kollokvium munkájához nyújtott támogatása éppen az Isten irgalmába és ígéreteibe vetett bizalmunkon alapszik. Bátorította a kutatókat, hogy folytassák testvéri és tudományos párbeszédüket, és arra hívta őket.
Ma lasciatevi anche e soprattutto stupire dalle innumerevoli risorse spirituali contenute nelle lettere pauline.
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy lenyűgözze őket a páli levelekben rejlő számtalan lelki erőforrás ahhoz, hogy új szavakat kínálhassanak a keresztény közösségeknek, amelyek képesek közvetíteni az Atya irgalmas jóságát, Krisztus üdvösségének újdonságát és a lélek megújító reményét. A pápa beszéde végén annak a reményének adott hangot, hogy munkájuk elősegítheti az ökumenikus lelkületet a hívők között, segítve az urat kereső közös útunkat.
Kim Tae-gon Szent András szobra a vatikáni Szent Péter bazilikában. Szeptember 16-án áldják meg a 6 tonnás márványszobrot, amely a koreai szentet ábrázolja, és amelyet a Szent Péter bazilika egyik külső falfülkéjében helyeznek majd el. Lázaro Heung-Sikyu bíboros, a papi kongregáció prefektusa, koreai nyelven mutat be szentmisét az ázsiai országból érkező híveknek. Az első koreai katolikus vértanú pap Kim Tae-gon Szent András égi születésnapján, szeptember 16-án szombaton ünnepélyes szertartás keretében helyezik el a monumentális szobrot a vatikáni bazilika külső falfülkéjében. A kezdeményezés a szent születésének 200. évfordulójára rendezett ünnepségek lezárásakor született. Az ötlet gazdája és támogatója a koreai püspöki konferencia. Népes delegációt várnak Rómába az eseményre, több mint 300-an érkeznek a koreai egyház képviseletében. Püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők. Szombaton délelőtt Ferenc pápa magánaudiencia keretében fogadja majd a koreai zarándokokat. Nagyon örülünk, hogy Ferenc pápa elfogadta a javaslatunkat. Nagy megtiszteltetés koreai egyházunk számára, mely erősen kötődik ehhez a szenthez. Hisszük és reméljük, hogy egyre inkább szeretni fogják, és közbenjárásáért fohászkodnak a hívek az egész világon, nyilatkozta a Fidesz missziós hírügynökségnek Lázaro Heung-Sikyu bíboros, Ted John emeritus püspöke, a papi kongregáció prefektusa. Az ázsiai főpásztor koreai nyelven celebrált szentmisét mutat be szeptember 16-án szombaton, délután 3 órakor a vatikáni Szent Péter bazilikában az zarándokoknak. A szertartás után 16:30-kor a bazilika főpapja, Mauro Gambetti bíboros ünnepélyesen megáldja és felavatja a koreai szent szobrát. Közel 4 méter magas és 6 tonnát nyom a karrarai márványszobor, amelyet Han Yin-sub koreai művész alkotott, Nicolas Targetti olasz szobrásszal együttműködve, a szobrászat nemzetközi fellegvárának tartott Toszkán kisvárosban, Pietrasantában. Miután megkaptam a megbízást a Szent Széktől, meséli Han Yin-sub, tájékozódtam, hogy megalkossam a figurát. Több vázlatot is benyújtottam, a Szent Szék pedig azt a változatot választotta, amelyen Szent András kitárja karját és hagyományos koreai öltözéket visel. Körülbelül 10 000-re becsülik a koreai vértanúk számát, melyek közül 103 hívőnek ismert és dokumentált a vértanúsága, köztük az első Kim Tae-gon Szent András. 1821-ben született, kereszténységre tért családból, 15 éves korában keresztelték meg. A makaói szemináriumban tanult, 1845-ben szentelték pappá, ezzel ő lett az első koreai katolikus pap. Evangelizáló tevékenysége miatt letartóztatták és üldözték a Csoszon dinasztia idején. Fővesztés általi halálra ítélték 25 éves korában, 1846. szeptember 16-án. Második János Pál pápa 103 koreai vértanút avatott szenté, köztük Kim Tae-gon Szent Andrást, amikor 1984-ben apostoli látogatást tett Koreában. A koreai vértanúk között 10 francia misszionárius is volt a Párizsi Külmissziós Társaságból. Ferenc pápa május 24-én a szerdai általános kihallgatáson az apostoli buzgóságról szóló katekézis sorozatában kiemelte Kim Szent András példáját.
Un grande esempio di santo, della passione per l'evangelizzazione. Oggi andiamo a trovarlo a una terra molto lontana.
Ma egy távoli ország, Korea egyházában szemléljük az evangelizáció iránti szenvedély nagyszerű példáját, a vértanú pap Kim Tae-gon Szent András alakjában. Korea evangelizálását kezdetben világi hívek végezték. Megkeresztelt laikusok adták tovább a hitet, mert papok még nem voltak, ők csak később jöttek, ezért az első evangelizálást a laikusok végezték. Mi képesek lennénk ilyesmire? Kérdezte a pápa. Gondoljuk csak meg, milyen érdekes dolog ez. Az első papok egyike ez a Szent András. Élete az evangélium hirdetése iránti buzgóság ékes szóló tanúságtétele volt, és az is marad. Nagyjából 200 évvel ezelőtt a koreai föld nagyon súlyos üldöztetés színhelye volt. A keresztényeket üldözték és megölték. Az időtájt Koreában a Jézus Krisztusban való hit azt jelentette, hogy készen kellett állni a halálig menő tanúságtételre. A keresztény ember természeténél fogva prédikál és tanúságot tesz Jézusról.
Sant'Andrea King e gli altri fedeli coreani hanno dimostrato che la testimonianza del Vangelo data in tempo di persecuzione può portare molti frutti alla fede.
Kim Szent András és a többi koreai hívő megmutatta, hogy az üldöztetés idején hozott tanúságtétel az evangéliumról sok gyümölcsöt teremhet a hitben, mondta a pápa. Koreába a 17. század elején jutott el a keresztény tanítás. Világi hívek vezették a közösségeket. A 19. században francia misszionáriusok hirdették az evangéliumot. Az üldözések több hullámban, 1839-ben, 1846-ban és 20 évvel később 1866-ban sújtották a keresztény közösségeket. Szeptember 20-án 103 vértanút ünnepel a Világegyház, köztük Kim Szent Andrást és Chong Ha-sang Szent Pált, akik mindketten Korea védőszentjei.
Jézusi perspektíva. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.
Jézus a perspektívikus ábrázolás művésze. Persze nem a reneszánsz korban felfedezett festészeti lelemény értelmében, hanem az ember és Isten kapcsolatát ábrázoló példabeszédeinek megrendítően új szemléletmódja révén. Mielőtt azonban Jézus örömhírének sajátos távlatairól szólnánk, érdemes a realista perspektíva alapelemeit felidézni. Ez az ábrázolásmód a térbeliség érzetét kelti sík felületen. A szemlélőhöz közelebbi elemek nagyobbnak, a távolabbiak kisebbnek látszanak, a mélységbe vezető vonalak pedig egymáshoz közelednek, és látszólag egy távoli pontban, az úgynevezett enyészpontban futnak össze. A keresztény reneszánsz a perspektívát persze nem csak a realitás illúziójának megteremtésére használja, hanem teológiai mondanivalót is közvetít. Így Leonardo da Vinci híres utolsó vacsora freskóján a gondos precizitással megkomponált kép minden perspektíva vonala a geometriai középpontba, Krisztus arcára vetül. Leonardo Krisztus arca Isten szeretetének gyújtópontja. A megtestesült fiúban a láthatatlan Atyaisten láthatóvá, az életadó lélek pedig szemlélhetővé lett. Raffaello is üzen a perspektívával. Két talán leggeniálisabb freskója a vatikáni palotában, az egymással szemben megfestett aténi iskola és az oltári szentség disputája. A fontos üzenetet hordozó perspektíva révén a két nagyszabású falkép titkos párbeszédet folytat egymással. A világi tudományokat ábrázoló bölcselet kompozíciója közepén, az idealista Plátón és a realista Arisztotelész alakja között fut össze a perspektívikus enyészpont, amit sem Plátón ég felé emelt keze, sem Arisztotelész földre mutató ujjai nem tudnak megragadni. A szemben lévő freskón éppen ebben a meccéspontban látjuk a monstranciába helyezett oltári szentséget. Ami nem sikerül a világi tudományoknak és a filozófiának, azt a Szent Háromság és a megtestesülés titkába beavató oltári szentség tárja elénk. A végtelen és a véges, a mennyei és a földi, az örökkévaló és az időbeli meccéspontján szemlélhetjük keresztény hitünk centrumát, a feltámadt Krisztus eukarisztikus jelenlétének misztériumát. Egy további érdekesség Raffaello utolsó nagy alkotásának, az Urunk színeváltozásának perspektívikus teológiája. Mózes és Illés között látjuk a kitárt karú Jézust, akinek a lába hátrébb van, mint a két mellette megjelenő alaké. A realista ábrázolás törvénye szerint ezért Jézusnak kisebbnek is kellene lennie Mózesnél és Illésnél. Mégis nagyobb náluk. Raffaello nem téved, hanem tanít. Kilépteti Krisztust a földi térből, és a látomás részesévé tesz bennünket. Egy új világ előképét villantja fel, ami szétfeszíti hétköznapi tapasztalásunk kereteit. Egy olyan térbe enged bepillantást, ahol jó lenni, mert azzal lehetünk, aki van, aki velünk van, és velünk marad a világ végezetéig. Leonardo és Raffaello a festészet eszközeivel sejtetnek meg valamit abból, amit Jézus a példabeszédei távlatai révén tár elénk. Jézus nem festői bravúrral láttat, hanem a megrendült szív perspektívájába avat be. Megesett rajta a szíve. Olvassuk az irgalmas szamaritánus, a tékozló fiú atya és a nagyvonalú király történetében is. Az együttérző szamaritánus parabolájában Krisztus, az önigazoló írástudó, de ki az én fele barátom, én központú kérdésének perspektíváját, a ki lett a fele barátja annak, aki bajba jutott, fókuszára cseréli. A segítségre szoruló ember felől láttatott történet pedig nem csak a helyes elméleti válasz megadásában segít, hanem a helyes cselekvés elvét is felejthetetlenné teszi. A szeretettel dobbanó szív perspektívájából lát és láttat a tékozló fiú, az irgalmas atya és a látszólag otthon maradt idősebb testvér példázata is. A mindkét fiát teljes szívvel szerető atya perspektívája változatlan. A tékozló, majd hazatérő fiú megtérésének görbéje jól végződő történetként befejezett. Perspektívaváltásra az idősebb fiúnak lenne szüksége. Az ő alakja képviseli a botránkozó farizeusokat és írástudókat, akik megütköztek azon, hogy Jézus kapcsolatba lép a bűnösökkel. A nyitott történetnek akkor lehet pozitív végkifejlete, ha otthon elidegenedett fiakként felismerjük, hogy csak azok lehetnek a mennyei atya gyermekei és az ünnepi lakoma részesei, akik hozzá hasonlóan szeretik az igazakat, a bűnösökön pedig könyörülnek. A számadást tartó király és a türelmet kérő adósok története ismét perspektívák feszültségébe vezet. Az események hátterében az adósság nyomasztó nagyságát felülírja a király felszabadító gesztusa. A puszta haladék sötét terhét pedig a megfizethetetlen tartozás elengedésének fényes öröme tünteti el. A ragyogó kompozíció előterében éppen ezért lesz szinte elviselhetetlenül bántó a jelentéktelen összeget követelő kicsinyesség és a türelmet kóduló alázattal szembeni szívtelenség. Az aszimmetrikusan pozitív események terében felháborító az ellentétesen aránytalan negativitás. A történet végén a méltányos büntetés nem írja felül mindenestől a király jóságát, csak az ennek utánzására képtelen adóst szankcionálja. Péter megbocsátásra vonatkozó kérdését Jézus Isten végtelen szeretetének perspektívájával szembesíti. Hétszer megbocsátani emberileg igazán nagyvonalúnak tűnik. Jézus válasza a 70-szer-7-szer való megbocsátásról, különösen az adósokról szóló példázat fényében nem puszta költői túlzás. Isten ember szeretetének horizontjába helyez. Kérjük az isteni irgalmassággal látó és láttató mestert, tanítson meg bennünket is a megrendült szív perspektívája szerinti látásra, hogy elengedett adóságaink nagysága feletti örömünkben mi is az ő megbocsátó szeretetének munkatársai lehessünk.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Jézusi Perspektíva címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.